Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Vallás és tudomány. Két tézis, amelyet gyakran szembeállítanak, vagy éppen összekapcsolnak egymással. Sokat vitatott, kutatott téma, amely most a járvány a pandémia idején azt hiszem különösen fontos hangsúlyt kap. Ez itt a Halis Podcast. Köszönti Önöket Varga Tünde és
Benke Dániel.
Amikor kitaláltuk a Danival ezt a témát, egy film és egy regény jutott eszembe, ami óriási siker volt, és ami elindított egyfajta párbeszédet ezen a területen is. Az Dan Brownnak a Da Vinci kódja volt annak idején. Talán emlékeznek rá, hogy mekkora visszhangot kapott ez a kérdés. Mai beszélgető társaink Galambos Ildikó, a Sós Ernő Víztechnológiai Kutatófejlesztő Központ igazgatója, és Böszörményi Géza, a Piarista Iskola igazgatója. Emlékeznek-e arra, hogy mi volt az az első élmény vagy tapasztalat, amikor találkoztak ezzel a kérdéssel?
Megmondom őszintén, soha nem gondolkodtam ezen. Nekem ez egy teljesen természetes dolog. Teljesen jól megfér bennem a hit és a tudomány együtt. Tehát nem hinném, hogy a kettőnek köze van egymáshoz, össze lehet természetesen hozni, de soha nem gondolkodtam ezen, hogy bármi problémát jelentene, vagy bármilyen következménye lenne annak, hogy a hitnek és a tudománynak köze lehet egymáshoz.
Kevésbé merül fel bennem ez a kérdés. Engem, hogy így mondjam, először a tudomány kezdett érdekelni, bár én egy vallásos családból származom. Tehát sosem volt kérdés számomra, hogy a hit az nekem fontos, de én először tanár akartam lenni. Engem nagyon érdekeltek korábban a ilyen konkrétabb reáltudományok is. És aztán én a budapesti Piarista gimnáziumba jártam, tehát egy egyházi iskolába, és ott a tanáraim nagyon sokat foglalkoztak ezzel a témával. Úgyhogy igazából a kérdésekre már az előtt választ kaptam, hogy ezek olyan nagyon élesen fölmerültek volna bennem. Tehát, hogy ezt a kettőt hogy kell összeegyeztetni, ez számomra sose volt kérdés, és aztán nagyon érdekes volt, hogy tanárként megtapasztaltam, hogy mások számára viszont ez mennyire égető tud lenni.
Sokszor veszük észre azért a társadalomban, hogy a hitet és a tudományt szeretik egymással szembeállítani. Mit gondolnak, hogy ez miért alakult így, és mi lehet ennek az oka?
Alapvetően lehet, hogy az emberek szeretnek időnként feszültséget keresni. Keresni azt, hogy mi az, ami nem jó, vagy mi az, ami, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy bele lehet kötni. De alapvetően számomra abszolút ez nem összeegyeztetetlen. Volt egy olyan időszak egyébként, hogy láttam azt, hogy több helyen felmerült az, hogy igen, hogyha ő igazán tudományos pályára megy, hát hogy lehet azt elhinni, hogy van Isten, meg hogy hát ha itt a materialista világ, akkor mi köze van hozzám, mert miért hiszi el azt, hogy hol akkor fönn a mennyben, és akkor hol a menny, és akkor az égbolt. Lehetne ezeken gondolkodni, de egyszerűen teljesen másról beszélünk, és szerintem alapból még véletlenül sem áll a kettő egymással ellentétben. És nagyon-nagyon sok, nagyon komoly tudós mondja azt, és akár orvosok, hogy igen, tehát Isten nélkül nem lehet. Hiába látja azt, hogy pontosan egy emberi test és az összes véna és az összes sejtet, hogy pontosan hogyan működik, ennek ellenére nem lehet nélküle.
Úgy gondolom, hogy ennek nagyon sok oka van. Az egyik a történelemben, hogy az emberek gondolkodtak erről a kérdésről, nagyon hosszú ideig ez az emberiség számára, vagy mondjuk a nyugati társadalom számára nem jelentett problémát. De a 19. században például, amikor a pozitivizmus irányzata nagyon erőteljesen elkezdett hatni, ami ugye arra épült, hogy az a tudás, ami adatokból áll, és ez aztán akadtak a természettudományoknak ezt a szemléletét vitték át a humántudományokra is, és akkor kezdődött egy ilyen szembeállítás a hitnek, a vallásnak a világába, hogy az úgy nem igazolható, mondták ők, mint például egy fizikai tétel, tehát hogy akkor ez már nem is lehet tudomány. Aztán nálunk itt Magyarországon, meg hát a szocializmus évtizedei alatt, hát ez nagyon erőteljesen, hogy így mondjam, súlykolva is lett. Tehát, hogy az emberek az iskolában ezt tanulták, hogy a vallás az valamilyen tudománytalan dolog, és hogy az meghaladott, és hogy a tudományhoz nincs is köze. És amit még hozzátennék, hogy tapasztalatom szerint az emberek nagy része nem is nagyon tudja, hogy pontosan a vallások, konkrétan nyilván a kereszténység, ami leginkább engem érint, hogy azok mit tanítanak. Tehát egy csomó esetben olyanokat gondolnak keresztény közösségek tanításáról, amit igazából nem gondolunk, és ezért gondolják, hogy amit ők gondolnak, az ellentétben a tudománnyal, ami néha úgy is van, csak hogy az nem az egyházi tanítás.
Az iskolában beszélgetnek gyerekekkel erről? Felmerül ez kérdésként? Tehát megmerik kérdezni mondjuk a Piarista iskolába járó középiskolások, hogy hát én ezt most így nem értem, nekem ez így összeegyeztetetlen, vagy van bennem kérdés?
Igen, ők bátran fölteszik ezeket a kérdéseket. Nekem általában ilyen kérdéseket szoktak föltenni, hogy lehet összeegyeztetni az evolúciót, az ősrobbanásnak a tanítását a keresztény tanítással, konkrétan ugye a bibliai teremtés történettel. És akkor aztán ugye ezt hosszan kell magyarázni, a bibliai teremtés történet az...
Van rá magyarázat?
Nagyon jó magyarázat van, hogy a bibliai teremtés történet az nem egy természettudományos szakkönyv, hanem az akkori emberi gondolkodásnak a nyelvén próbál kifejezni valamit. Úgy tudnám ezt megvilágítani, hogy az ókori ember, hogyha egy kérdése választ keresett, akkor nem definíciókat és levezetéseket kezdett el írni, hanem mondtak egy történetet. És ez a történet, az megmutatott valamit a lényegből. Azt szoktam mondani, hogy ez picit olyan, mintha megnézünk egy filmet mondjuk a második világháborúról, akkor az a valóságban nem pont úgy történt, mert nem pont onnan jött be a tank, és nem pont akkor lőttek, de mégis megmutatja, hogy mi volt a második világháború. A bibliai teremtés történet is ilyen, hogy a legfontosabb igazságokat kimondja úgy, hogy a részletek azok igazából a megértés segítik, de nem a részletekben van a lényeg.
Gyerekeket kérdeztem, hogy felmerül-e. Felnőttek? Megkeresik ilyen kérdéssel?
Tanári hivatásom miatt elsősorban diákokkal vagyok kapcsolatban, de azért ilyen baráti beszélgetésekkor ezek a témák felmerülnek, és akkor ott is nagyon érdekes beszélgetések alakulnak ki ilyenekből és hasonlókból. Akár egy Da Vinci kód kapcsán, akkor elmondják, hogy igen, abban mit láttak, mit olvastak, és akkor én azért elmondom,
az egy regény, hangsúlyozom.
Az egy regény, igen. Az nem úgy volt, az egy regény.
Azt tapasztalom, hogy mind maga a hit és mind maga a tudomány úgymond próbatétel előtt áll ebben a helyzetben. Hogyan érzékelik önök ezt?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy igazolást kaphat mind a kettő.
Én egyetértek mind a két szóval. Tehát, hogy egyrészt egy kimondottan nagy próbatétel, ez a társadalomnak, a tudományos világnak, hát egyrészt a hittel foglalkozóknak és mindenkinek, aki hívő ember. Másrészt viszont nagyon nagy kérdéseket is vet fel. Ugye kérdezhetjük, hogy igen, miért küldte Isten a világra ezt a járvány, és hasonlókat mondanak. De ha tudományos oldalról megnézzük, akkor ez egy természetes folyamat.
Tehát erre számítani lehetett? Ezt is ugye mondják a tudósok. Sőt, arra készítenek föl bennünket, hogy egy ilyenfajta világrendre kell berendezkednünk.
Pontosan. Tehát, hogy lehetett tudni, hogy konkrétan ez a SARS-CoV-2 vírus, ez már létezik, és bármikor számítani lehetett róla, hogy megtörténik az az átmenet, hogy az állatról az emberre fertőző képessé válik, és átadja ezt a vírus. És onnantól kezdve pedig nagyon gyorsan terjedhet a világban. Tehát abszolút számítani lehet erre. Én egyébként ezt a kérdést nem látom ellentétesnek, mert hogy konkrétan most a koronavírus esetében beszélgettünk egy kicsit így korábban arról, hogy mitől függ az, hogy valaki milyen mértékben betegszik meg, ha elkapja ezt a fertőzést. És ugye az immunrendszerrel függ össze. Az immunrendszer állapota pedig egyrészt a testi, fizikai jellemzőktől, és nagyon függ a lelki tényezőktől. Tehát, hogyha valaki kiegyensúlyozottabb, akár hívő és pozitív világrenddel rendelkezik, az immunrendszer erősebb, és ezért valószínűsíthetőleg kismértékben kevésbé fogja elkapni, és kevésbé betegszik meg, mint aki egy eleve kicsit másabb módon gondolkodó ember. Én megint nem állítanánk ezt a két dolgot egymással szemben, hanem pontosan ezt konkrétan lehet látni, hogy működhet.
Tehát a félelem ugye szorongás kelt, a szorongás elindít olyan biokémiai folyamatokat a testben, ami az immunrendszert is legyengítheti, viszont akinek a hite erőt ad, és nem fél, nem szorong, akkor kiegyensúlyozottabbá válik. Tulajdonképpen erről van szó.
Igen, ez a, úgy gondolom, hogy megviseli így az emberiséget, az egyes embert, aki beteg, vagy az egyes embert, akinek vannak beteg ismerősei, vagy akár elhunyt ismerősei. És ugye nézhetjük ezt onnan, hogy hogyan lehet az, hogy Isten ezt megengedi. Ugye ez egy sok-sok száz, vagy akár egy-kétezer éves kérdés mindig az emberi szenvedéssel kapcsolatban. Megnézhetjük ezt a kérdést onnan is, hogy ha a nehézségbe érkezem az életem során, akkor kihez fordulhatok. És ugye a hívő embernek ez az Isten, akihez fordulhat, meg persze nagyon sok minden más is, de hogy az Isten az ebben a helyzetben egy reményt nyújt, egy utat mutat, meg egy lehetséges viszonyulást, hogy hogyan álljunk lelkileg ezekhez a krízisekhez. Amellett pedig ez a keresztény, vagy hát egyházi közösségek számára is nagy kérdés, hogy a mostani helyzetben hogyan találják meg az utat a hívőkhöz, vagy akár a nem hívőkhöz is, hogy mit tudnak nyújtani. Lelki támaszt tudnak-e nyújtani, ha igen, akkor ez hogyan, ugye az internet különböző lehetőségeivel, vagy hogy a szenvedőkkel hogyan tudnak akár fizikailag is segíteni az egyházi intézményekkel, vagy akár más formában.
Azt gondolom, sok papnak teszik föl most azt a kérdést a hívek, hogy miért küldte Isten ránk ezt a járványt. Mit tud válaszolni, ha megkérdezik?
Hát semmiképpen sem ő küldte. És hogy itt visszautalnék arra nagyon nehéz filozófiai, teológiai kérdés, hogy honnét van egyáltalán a rossz, mert ugye nem csak járvány van, hanem van halál, van szenvedés, vannak háborúk, van éhínség, stb. És hogy ez egy olyan kérdés, amit szerintem sose fogunk tudni tökéletesen megválaszolni, de azért mondhatunk erről szerintem nagyon fontos szempontokat, és az egyik az, hogy Isten, ha akarna, bármit megtehetne és bármit megakadályozhatna. És valamiért ezt nem teszi. És ha belegondolunk abba, vagy nyilván ez keresztényként kell nézni a dolgot, hogy ebbe a gondolatmenetbe bele tudjunk kapcsolni, hogy ha az Isten jó, és az embernek jót akar, akkor csak az magyarázhatja ezeket a jelenségeket, hogy ezekből valami jó születhet. És ez egy olyan gondolat, amit egyébként tapasztalatom szerint nagyon nehéz elfogadni. Amikor ezt tanítom...
Akkor valaki benne van negatív szituációban, nagyon nagy hit kell ahhoz, azt gondolom, hogy azt gondolja, hogy ez azért történik velem, mert minden jobb lesz. Hát persze az ember így gondolkodik, mert hát reménykedik és fogódzok el.
Ez nagyon nehéz. Személyes tapasztalatom szerint is, de azt is tudom, és akár mások, akár saját tapasztalatom, hogy ha az ember minden nehézség és minden szenvedés ellenére elkezdi keresni a jót, akkor azt meg tudja találni. A saját nehézségeinkben ez, hogy így mondjam, egy picit egyszerűbben, azokat jobban átlátjuk, a másokéban nagyon nehéz. Mert ezt azt hiszem, hogy igazából csak saját magunk áshatjuk elő, hogy abban a rosszban, ami velünk történik, abban mi a jó és mi a lehetőség. Ez egy nagyon kemény kihívás, nagyon megszenvedjük ezt is, de úgy gondolom, hogy ezt ha az ember nagyon akarja, akkor meg tudja találni, és akkor nagyon nagy erőt ad.
Föltette magának sokszor a kérdéseket, miután 3 hétig átesett a koronavírus fertőzésen, tehát sokszor föltette ön is magának ezt abban a 3 hétben?
Én néha föltettem. Igazából úgy voltam ezzel, hogy nem volt azért kellemes, főleg az 1. hét. Mondjuk az én életemben azért voltak ennél nagyobb hívások is. Tehát egy betegséggel azért úgy vagyok, hogy jó az embernek, itt fáj, ott fáj, gyengék vagyunk, és nyilván elegünk van az egészből, azért ezt túl lehet élni. Legalábbis szerencsére én azért abban az állapotban voltam, hogy mondjuk nem volt veszélyben az életem, vagy nem kerültem kórházba. Szerintem nehezebb kérdések lehetnek például azok, persze ez nyilván függ az adott szituációtól, hogy amikor például úgy látjuk, hogy az életünk megy egy irányba, és akkor hirtelen váltani kell. És akkor úgy tűnik, hogy amit fölépítettünk, az mintha összeomlott volna, valami újat kell keresni, ami teljesen reménytelennek tűnik, és nem tudjuk, hogy mi lesz az. Ezek például szerintem lehetnek nagyobb krízisek vagy próbatételek egy betegségnél, amiről azért tudjuk, hogy az esetek nagy többségében általában vége van. Bár mondom, ez nagyon függ attól, hogy kinek milyen szinten, vagy mennyire erősen betegszik meg, ez természetesen nem mindegy.
Mit gondol, mi a tudomány válasz erre, amiről beszélgettünk most? Oltóanyag, fejlesztések, kutatások, tehát a tudománynak is van egy sajátos válasz erre.
Természetesen, illetve hát a tudósok is keresik a válaszokat. Magára a járványra a válasza egyértelműen az oltóanyag lehet az egyetlen válasz. Több járvány volt már, ami azért szűnt meg, mert egyrészt kifejlesztettek oltóanyagot, és azt hatékonyan használják, és rendszeres oltási programok vannak, és mindenki megkapja ezeket az oltásokat. Valószínűsíthetően ennek a járványnak is az lesz az eredménye, hogy jelen pillanatban ugye többféle oltóanyag fejlesztése történik, meg fognak érkezni ezek az oltóanyagok. Azok, amik eljutnak hozzánk, azok már jó hatásokkal működnek, remélhetőleg viszonylag kevés mellékhatással, legalábbis nagyjából ezt ígérik, de igazából...
A hívő ember azt mondja, hogy ebből építkezni akarok és hiszek, akkor nem biztos, hogy beoltatom magam.
Mert akkor mondhatjuk azt, hogy igen, de Isten küldte az oltóanyagot, vagy Isten küldte a tudósok agyába azt a gondolatot, hogy hogyan oldják meg a problémát, tehát abszolút nem ellentmondásról van szó. Tehát nem azt jelenti, hogy ha valaki hívő, hogy akkor ő Istentől várja a mindennek a megoldását, hát azért tenni kell.
Maga a koronavírus járványa kapcsolatban rengeteg információ ömlik az emberekre, túl sok, és sajnos nagyon sok benne az álhír. A tudomány emberének vagy a hit embere hogyan küzd meg igazából ezzel a problémával, az ő feladata ezzel foglalkozni, hogyan tudja ezt finomítani, ezt a hatalmas információ áradatot?
Számomra ez azért is fontos, mert ugye egy iskolának vagyok az igazgatója, és folyamatosan döntéseket kell hozni iskolai helyzetekről, szabályzatokat kell kialakítani, hogy az iskolában hogyan kezeljük ezt az egész szituációt. Ami nekem segít egyrészt, hogy hát azért próbálok olvasgatni, lehetőleg olyan forrásokból, amit megbízhatónak tartok. Ugye ezt is ma már tanítjuk az iskolában, hogy az interneten mi az, ami megbízható, és mi az, ami nem. És ami nekem még sokat segít az, hogy amikor ilyen dolgokról gondolkodom, meg főként ilyen döntéseket hozok, akkor ezt mi mindig többen hozzuk meg. Hogy a kollégák közül, ugye akik az iskola vezetői, mindig leülünk és átgondoljuk, és mindenki behozza a saját szemléletét, vagy a saját gondolatait, és én azt tapasztalom, hogy úgy mondjam, hogy közösségi bölcsesség az mindig több, mint az egyes embernek a bölcsessége, és akkor is szépen kialakul, hogy hogyan kéne tovább lépni.
Igen, rengeteg információ van, napi szinten mindenhonnan ömlenek, én szándékosan viszonylag keveset olvasok ezekből. Van egy-két olyan személy, akinek a Facebookon nézem rendszeresen a posztjait, mert...
Tehát tudja, hogy hiteles és megbízható forrás.
Pontosan. Mellette időnként ránézek a statisztikákra, nem a magyar, hanem a világszintű statisztikára, hogy ezek hogyan állnak, illetve a közösségi bölcsesség teljesen igaz, tehát, hogy mi is beszélgetünk egymás között, mert hallunk híreket, vannak közvetlen információink, időnként ezek ellent mondanak egymásnak, csak is nagyon erősen szűrve, és ebben a helyzetben pedig szándékosan kizárva bizonyos információforrásokat. Szerintem csak így lehet.
Ez egy olyan időszak, amikor azért a félelem, a szorongás és minden ilyen negatív érzés is megjelenik az emberekben. Én ugye általában egy jó könyvhöz vagy a munkába menekülök. Mi az, amit szabad idejükben szívesen olvasnak?
Ez nagyon változó. Ami úgy segítséget nyújt, vagy lelki táplálékot ad, egyrészt a szép irodalom. Most egyébként Romain Rolandtól a Jean-Christophe-ot olvasom éppen, vagy egy-egy verses kötetet leveszek a polcról, Apollinaire-t, Radnótit. Amikor pedig azért olvasok, hogy egy kicsit kikapcsolódjak, pihenjek, akkor mostanában krimiket szeretek nagyon olvasni.
Agatha Christie-t.
Nagyon, igen, ő a első számú, illetve a skandináv krimikre is most így elkezdtem rászokni.
Alapvető fontosságú szerintem az a embernek, hogy olvasson, tehát anélkül nem lehet élni. Én rendkívül változatos, hogy mi az, amit olvasok. Tehát igazából szinte bármi, ami a kezem ügyébe kerül. Én életrajzi könyveket például nagyon szeretem, tehát például Marie Curie életét, illetve jelen pillanatban most Steve Jobsról könyvet olvasok, mert rendkívül érdekes. A versek számomra is, de én inkább magyar költők verseit szoktam olvasni, de abszolút nem rendszerességgel, hanem időszakosan is, ami elém kerül, de például Radnóti versét nagyon szeretem. És azon kívül pedig tényleg bármi, ami előkerül. Itt a könyvtárban egyébként, mikor még jöhetünk a könyvtárba rendszeresen. Nagyon szerettem azt a polcot, ahol ki volt rakva, hogy lehetett válogatni. Megtetszik, és azt olvasom.
Köszönjük szépen. Galambos Ildivel, a Pannon Egyetem Sósernő Kutató és Fejlesztő Központ igazgatójával és Böszörményi Gézával, a Piarista Iskola igazgatójával beszélgettük. És ha már könyvekkel zártuk ezt a beszélgetést, akkor következzen egy-két könyvajánló. Musztács Krisztián könyvtáros készült. Ha valaki egyszerűen csak ezzel a kérdéssel jön be a könyvtárba, akkor neki mit lehet ajánlani?
Meglepően jó irodalmunk van, illetve talán nem is meglepő, hiszen ez egy olyan kardinális kérdés. Ennek megfelelően elég sokféle megközelítési könyvet is találtunk. Mégis valahogy elég egyértelmű volt számomra, hogy melyik az a könyv, amelyiket kiválasztom. Alistair E. McGrath Tudomány és Vallás című könyvére esett a választásom. Azért fogott meg ez a könyv, mert mind a két irányból megvizsgálta a témát. Mind teológiai, mind tudományos filozófiai szempontból is vizsgálódik, és a tudománytörténeti megközelítéssel nyúl a témához, és nekem ez tetszett a legjobban.
Nehéz olvasmány?
Vannak olyan részei, ott volt, amit én is kétszer-háromszor is nekifutottam egy-egy résznek. Ami részek nekem nagyon tetszettek, azok pont azért tetszettek, mert érthető volt szerintem. Nyilván kell hozzá egy olyan attitűd, hogy akkor most ez egy szakirodalom, nem teljesen kikapcsoló olvasmány, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon elgondolkodtató kérdéseket feszeget.
Idézzünk egy pár dolgot.
Például két nagyon jó kérdést tesz föl. Az egyik az, hogy ugyanarra a valóságra vonatkozik-e a tudomány és a vallás. A másik pedig az, hogy a tudomány és a vallás meglátásai ellentmondanak egymásnak, vagy kiegészítik-e egymást.
Dani, neked is van a kezedben egy könyv.
Igen. James Frazer, az Aranyák című könyve van a kezemben. Ezzel a könyvvel én még egyetemi éveim alatt találkoztam. Vallástörténet órán volt kötelező irodalom. Végülis a lényege az, hogy a szerző teljesen leás, egészen az ókori időkig, hogyan is alakult ki a vallás, hogyan követi végig az ember életét. Például én nagyon fontosnak tartom azt kihangsúlyozni, hogy a kezdeti időkben, ugye, amikor nincs meg a tudás, az emberekben, hát mihez fordulnak? A hithez, hogy egy felsőbb erő az, ami irányítja a mindennapi hétköznapjaikat, és erre szép példákat is hoz.
Köszönöm szépen! Olvassanak sokat, akár ezeket a könyveket is a könyvtárban megtalálják. Mi pedig búcsúzunk, Varga Tüntét és
Benke Dánielt hallották.
Viszont hallásra!
Viszont hallásra!